Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Először is boldog új évet kívánok mindenkinek az év első adásában. A műsor első felében kicsit visszatekintünk a tavalyi év legfontosabb sporteseményére, a katari labdarúgó világbajnokságra. A közeli múltidézés előtt viszont arról, hogy a szokatlan téli VB időpont miatt az a furcsa helyzet állt elő, hogy gyakorlatilag azon nyomban folytatódott az európai futball élet, ahogy az argentin labdarúgó válogatott és Lionel Messi a magasba emelte a Jules Rimet kupát a katari éjszakában. Hatványozottan igaz ez a világ legjobb bajnokságának tartott Premier League játékosaira, akiknek a Boxing Day keretében már december 26-án jelenésük volt a pályán, folytatódtak ugyanis az angol bajnokság küzdelmei. Az azóta lejátszott két mérkőzés folyományaként tovább növelte előnyét a tabella élén az Arsenal. Az ágyusok ugyanis mindkét meccsüket megnyerték a karácsonyi időszakban, előbb a West Ham United-et 3-1-re, utána a Brightont 4-2-re győzték le. Mindeközben az üldöző Manchester City egy Leeds United elleni győzelmet követően meglepetésre csak 1-1-es döntetlent játszott az Everton ellen hazai pályán, így a Mikel Arteta vezette ágyusok már 7 ponttal vezetik a Premier League tabellát. Legutóbb az Arsenal a 2003-2004-es szezonban emelhette magasba a bajnoknak járó trófeát, és bár összességében már 13-szor nyerte meg a klub az angol pontvadászatot, legutóbb csak nem 20 éve volt erre példa. Igaz, akkor történelmi sikert könyveltek el az ágyusok, hiszen az Arsène Wenger irányította csapat veretlenül abszolválta a Premier League idényt. Az akkori csapat sztárjai Thierry Henry, Patrick Vieira, Sol Campbell és Robert Pires voltak, míg az idei csapat egyik kulcsfontosságú játékosa, a brazil Gabriel Jesus, aki viszont megsérült a katari világbajnokságon, és most nem áll Arteta rendelkezésére. Ezért sokan úgy gondolták, hogy a csapat teljesítménye visszaeshet, de talántán a Manchester City megelőzheti az Arsenalt, de egyelőre a Jesus helyén szereplő Nketiah, megtámogatva Sakával, Ödegaarddal és Martinellivel, jól tudja pótolni a brazil centert. Szépen lassan egyébként az összes nagy európai futballbajnokság újraindul. Az angol mellett rendeztek már fordulót Franciaországban, ahol a Paris Saint-Germain 2-1-es győzelemmel nyitott. A VB döntő egyik hőse, Kylian Mbappé a hosszabbításban értékesített egy 11-est, ezzel nyertek a párizsiak. A spanyol bajnokság is újraindult. A címvédő Real Madrid a francia válogatottól visszavonuló Karim Benzema duplájával győzött, és pontszámban utolérte az Espanyol ellen csak döntetlenező Barcelonát. Az olasz pontvadászat pedig hétközi fordulóval folytatódik. A Napoli megnyugtatónak tűnő előnnyel várja a szerdai játéknapot, az AC Milánt és a Juventust megelőzve.
Sportérték a Trend FM-en.
Bár a labdarúgó világbajnokság megrendezésével Katarnak nem sikerült magáról abszolút pozitív képet festenie, a Trend FM által megkérdezett sportközgazdás szerint azért javította megítélésén. Szabados Gábor elmondta, az öbölmenti arab ország megvalósította a legfontosabb infrastrukturális fejlesztéseit, ami elengedhetetlen a turizmus felfuttatásához. Minden esetre a VB-t megelőzően nem túl pozitív hangulatról, mérkőzésről mérkőzésre javult a VB színvonala, és a finálé igazán parádésan sikerült. Lakatos László interjúja előtt egy rövid ízelítő Lionel Messiék ünnepléséből az öltözőben.
Sokak szerint a vasárnapi volt minden idők egyik legjobb döntője a világbajnokságok történetében, és ezzel véget is ért mondhatni, hogy a minden idők egyik nem a legjobb, vagy kevésbé szerencsés világbajnoksága. Ön hogy értékeli így utólag mikor azért voltak nagyon jó meccsek és nagyon hangulatos meccsek. Sokat szépíthettek az egyébként sokak szerint igencsak rossz döntésen, hogy Katarban legyen ez a világbajnokság.
Azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez volt minden idők legellentmondásosabb világbajnoksága, a legtöbb problémával terhelt labdarúgó világbajnokság. Szerintem nem is volt még olyan, hogy egy VB-t megelőzően ilyen mértékben csak a szervezési problémákról és a háttérről essen a szó, legyen szó akár a korrupcióról, akár a vendégmunkások helyzetéről Katarban, akár az általános emberi jogok helyzetéről, vagy bármi másról, a téli rendezésnek a problémáiról. Tehát mind-mind erről szóltak a hírek, és igazából elég sokáig eltartott, amíg elindultak a mérkőzések, zajlott már a világbajnokság, mire tényleg nagyjából ezek a hangok elcsitultak, és itt ezzel az utolsó napokban, itt a világbajnokságon, amikor már tényleg a legélesebb meccsek jöttek, akkor lehetett azt érezni, hogy most már nem erről van szó, hanem most már tényleg a sport van a középpontban, és mindenki csak a futballról beszél, és arról, hogy ki lehet a világbajnok, és így tovább. Tehát eltartott egy jó darabig, amíg sikerült alapvetően a futballnak átvennie a szerepet. Nyilván ez azt jelenti, hogy amit Katar szeretett volna elérni ezzel a világbajnoksággal, hogy egy abszolút pozitív képet fessen magáról, hogy egy tökéletes kis mintaállamnak mutassa be magát, ezt azért olyan formában, olyan tökéletességgel nem tudta megvalósítani, mint ahogy szerette volna, hiszen ezek a problémák mindig is ott voltak a médiában, és úgy általában a világbajnokságról megfogalmazott véleményekben. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a végére azért az, hogy legalább pozitív legyen ez a kép, azt azért sikerült elérniük. Tehát azt az alapvető célt, amit ők ennek a világbajnokságnak a rendezéséhez hozzátársítottak, tehát hogy kialakítsanak egy óriási infrastruktúrát és egy olyan PR értéket, ami Katart az elkövetkezendő években a térség turisztikai központjává tudja tenni, ezt azért nagyjából elérték, tehát az infrastruktúrát valóban megalkották, és azért olyan marketing értéket tudtak az országnak hozni, ami valóban képes arra, hogy Katar ezt tudja hasznosítani. Az már egy másik kérdés nyilván, hogy a labdarúgásnak mennyire tett jót ez a sok vita, mennyire volt hasznos az, hogy például télen rendezték a világbajnokságot, és könnyen lehet, hogy emiatt azért a média értékéből veszített. Az viszont egyértelmű, hogy sportszakmailag egy nagyon jó VB-t láthattunk, és különösen itt az utolsó meccsek, és főleg a döntő, ugye akármennyire is 64 meccset játszanak egy VB-n, a 64. a döntő, az a legfontosabb, az pedig tényleg egy fantasztikus mérkőzés volt. Ez azért nagyon fontos a VB megítélése szempontjából, és azt gondolom, hogy azok a félelmek, hogy szakmailag majd egy alacsony színvonalú világbajnokságot látunk, elsősorban téli rendezés, és itt a verseny naptárban nagy nehezen be egy gyömöszkölt időpont miatt, ezek azért nem teljesültek, tehát tényleg egy jó színvonalú világbajnokság volt.
Azért a sok sérülés, főleg az elején, az azért annak is betudható volt, hogy itt nagyon terhelt játékosok jöttek. Tehát kivették őket tulajdonképpen a bajnokságukból.
Én azt gondolom, hogy ezek a sérülések akkor is előfordulhattak volna, hogyha ez a VB nyáron van. Sőt, ha azt veszük, hogy egy egész évet végigjátszanak a játékosok, és utána mennek VB-re, akkor még nagyobb a sérüléseknek az esélye, mint így, hogy csak néhány hónapot játszottak le ebből a szezonból. Nyilván ezt nem lehet már megállapítani, hogy mi lett volna, ha nyáron van ez a világbajnokság, de szerintem ezek a sérülések akkor is előfordulhattak volna, és alapvetően az, amit ugye minden VB és minden EB után elmondunk, hogy hát látszik a játékosokon, hogy végigjátszották az egész évet, fáradtak, és utána kell jönniük egy ilyen tornára, ez most nem volt. Tehát most tényleg lendületből jöttek a játékosok, nem lehetett azt mondani, hogy a hosszú fárasztó szezon után vannak, és szerintem ennek is köszönhető egyébként az, hogy alapvetően jó volt a torna színvonala. Az, hogy nagyon sok meglepetés volt a világbajnokságon, nagyon hektikus eredmények születtek, tehát volt óriási különbségű győzelem, de voltak nagyon nagy meglepetések. Ez egyébként akár betudható annak is, hogy valóban ugye a szezon közepén volt ez a világbajnokság, és egész más volt a felkészülés mind szakmailag, mind pszichikailag a játékosok számára, mint korábban, és nyilván aki ezt jobban tudta feldolgozni, az tudott jobban kijönni a mérkőzésekből.
Tegyünk még egy picit vissza Katar imidzsére, illetve az, hogy legalább a fejlesztéseket megvalósította Katar. Ugye sokan itt azt kérdőjelezik meg, hogy lesz-e szükségük ennyi futballstadionra. De gondolom nem erre gondolt elsősorban, hogy ez volt a fő cél, hogy legyen ennyi futballstadionjuk.
Természetesen én nem a futballstadionra gondoltam, hanem a kiegészítő infrastruktúrára, tehát a közlekedésre, utakra és minden egyébre, ami Katarban nem állt ahhoz készen, hogy komoly mennyiségű turistát fogadjanak. Ezt most a VB-hez kapcsolódóan megoldották, és nyilván ez a későbbiekben is a rendelkezésükre fog állni. Ami a stadionokat illeti, teljesen jogosnak tartom azokat az aggodalmakat, hogy mennyire fogja tudni Katar ezt kihasználni. Ugye azt tudjuk, hogy a 8 stadionból egyet teljesen elbontanak, ez a 974-es nevet viselő stadion, amit ugye konténerekből állítottak össze, illetve a többi stadion többségét is visszabontják 20 000-es befogadóképességűre, és a terv az, hogy a bontásból fennmaradt felhasználható elemeket, féksorokat, egyebeket máshol fejlődő országokban fognak újra hasznosítani, ami nagyon szép terv, viszont igazából még az is kérdéses, hogy 7 ilyen mértékű, legalább 20 000-es stadiont fel tud-e használni Katar a későbbiekben, mert hogy a katari labdarúgó bajnokságnak a nézőszáma az nem igazán indokol 20 000-es stadionokat, tehát egy nagyon komoly fejlődésen kell keresztül mennie a katari futballnak ahhoz, hogy ezeket a stadionokat ki tudják használni.
Na és akkor lépjünk egy nagyot, tekintsünk előre. 2026-ban egy észak-amerikai közös rendezésű világbajnokság lesz, tehát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi 16 városban ezt a VB-t, ahol már 48 csapat vesz majd részt. Ugye erről azért elmondhatjuk, hogy a rendező országok azért futballban kicsit jobban állnak, mint Katar, tehát legalább az automatikus kijutással nem lesznek problémái a szurkolóknak.
Valóban Katar esetében az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy már előre mindenki azt mondta, hogy nagyon gyengék. Ugyanakkor nagyon sokat fejlődött a katari futball, de ezek szerint nem eleget. És tényleg nyugodtan mondhatjuk, hogy egy nagyon kellemetlen csalódás volt az, hogy ennyire gyenge volt a katari válogatott. Ugyanakkor nyilván az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada csapata az biztos, hogy többre lesz képes hazai pályán. Még akkor is egyébként Kanada a mostani VB-n ugye utolsó előtti lett Katar előtt az eredmények tekintetében, de sokkal jobb játékot mutattak, amilyet Katartól láthattunk, és biztos, hogy nagyon jó házigazdái lesznek sportszakmailag is ennek a világbajnokságnak. Az igazi kérdés az azonban, hogy a 2026-os VB úgy egyébként milyen lesz. Tehát azért 3 ország rendezi, eleve ugye már az Egyesült Államok is óriási földrajzi kiterjedésű, és akkor még ehhez hozzájön Mexikó és Kanada. Tehát egy hatalmas földrajzi területen lesz a világbajnokság, a szurkolók számára azért ez elég komoly megterhelés jelent, szemben mondjuk Katarral, ahol gyakorlatilag 1-2 órán belül helyezkedtek el a stadionok, és ugye 48 csapat lesz, ami megint egy nagyon nagy kérdés, hogy milyen hatással lesz ez a VB szakmai színvonalára, főleg úgy, hogy ezt a feltöltést, tehát a 32-ről 48-ra növelést, azt elsősorban az Európán és Dél-Amerikán kívüli földrészek csapatai fogják élvezni, tehát elsősorban onnan jönnek be a plusz helyek, ami ugye azért fontos, mert Európa és Dél-Amerika a szakmai középpontja, mondjuk így a futballnak, tehát a legerősebb csapatok azok itt találhatóak. Nem véletlen, hogy ugye a legjobb 8-ban most egyedül Marokkó volt az, amelyik ezen a két földrészen kívül ott tudott lenni, és ez is viszonylag ritkaság, tehát hogy a legjobb 8-ig eljut egy Európán vagy Dél-Amerikán kívüli csapat. Tehát összességében én tartok attól, hogy nagyon fel fog higulni a mezőny, és jóval gyengébb lesz legalább az első mérkőzéseknek a színvonala, amíg hát mondjuk így ki nem hull a férgese a rostán. Viszont természetesen itt elsősorban gazdasági és politikai célok motiválták a FIFA-t. Egyrészt ugye a több csapat az több bevételt jelenthet, hiszen több országban lehet értékesíteni a jogokat, magasabb áron és nagyobb figyelmet szerezni a világbajnokságnak. Másrészt nyilván a FIFA vezetésének nagyon jól jönnek azok a szavazatok, amelyeket azoktól az afrikai és ázsiai országoktól szednek majd be a következő választáson, akik természetesen hálásak azért, hogy nagyobb esélyük van kijutni a világbajnokságra.
Viszont ez a 3-as rendezés fenntarthatósági szempontból pro és kontra hogyan értékelhető? Ugye az biztos, hogy infrastruktúrában nem áll rosszul sem az Egyesült Államok, sem Kanada, sem Mexikó, főleg ha a futballstadionokat tekintjük, és a 16 város, ez mondjuk a másik fenntarthatósági kérdés, hogy ide-oda utaztatni stadionnyi szurkolót azért az komoly kibocsátással jár.
Önmagában ugye a 48 csapatos világbajnokság az már nagyon feszegeti azt a határt, ami egyáltalán belátható, megrendezhető, fenntartható. Nem véletlen az, hogy ugye 3 ország fogja rendezni ezt a világbajnokságot, mert gyakorlatilag 48 csapatos világbajnokságot alig van olyan ország, amelyik egyedül meg tudna rendezni. A következő 2030-as világbajnokságra is jellemzően közös pályázatok érkeztek be eddig, és nagy a valószínűsége, hogy nem nagyon fogunk már olyan világbajnokságot látni, amelyet egy ország rendez. Tehát ez mindenképpen valamennyire egyébként az a közös rendezés, ez mindenképpen ugye abba az irányba mutat, hogy az országok próbálják a lehető legfenntarthatóbb, gazdaságosabb módon megrendezni a világbajnokságot, tehát nem mennek bele őrült vállalatokat.